Ismét Bocuse d'Or verseny volt, ezúttal a Franciaországban, Marseille-ben. A versenyt magát egyébként a hírek szerint Dánia nyerte meg, Svájc lesz majd a következő rendező, a magyar csapat pedig a 9. helyen zárt. De egy ilyen Bocuse d'Or versenynél egyáltalán hogy kell elképzelni egy ilyen versenyt? Hogy készülnek erre az egyes csapatok, és inkább kulináris, vagy akár kulturális értéke is van ennek? Kérdezem Hamvas Zoltánt, a Bocuse d'Or Akadémia elnökét. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Köszönöm én is a hallgatókat! Hát Bocuse d'Or-t úgy kell képzelni, hogy alapvetően a világ leghíresebb szakácsversenye, a legmérettetés a szakácsok számára, de ugyanakkor mindent be kell mutatni a hazádról, kulináris értékeidről, alapanyagaidról, hagyományaidról. Szóval ez egy kulináris, kulturális gasztronómiai verseny.
Akkor maga a feladat, amikor ott vannak egy adott helyszínen, nem az, hogy mondjuk a területnek az anyagait használják fel élelmiszer lehetőségeivel gazdálkodjanak? Tehát mondjuk Marseille-ben gondolom én főleg a tengeri fogások kerülhetnek előbb, hogyha
halal. Így van, mindig ugye a Bocuse d'Or a páratlan években januárban van mindig a világdöntő, és a páros évben van mindig a kontinentális selejtező. Ugye a Lyonban van mindig a világdöntő, és először fordult elő Franciaország adott otthont, Marseille városa, a mediterrán térség az európai döntőnek, és nyilván ennek megfelelően kellett különböző olyan alapanyagokkal dolgozni, tintahallal, artitrókával, olyan ikabélszínnel, amely a régióra jellemző, és azt kellett használni, és azt kellett bemutatni, és ebbe kellett valamilyen szinten egy magyar tárcsot beletenni, ami egyébként nálunk a tokai asszút próbáltuk meg a több arcában is megmutatni, kaviár formájában azt készítettünk belőle, illetve megkóstoltuk a zsűrt a tokai asszúban is.
Ahogy tudtam, előzetesen tájékozódni, Kelemen Roland volt az egyik résztvevő, a Hungest Hotels sóstúlnak a séfje, aztán Dalnoki Bence és Vince Zoltán. Egy kicsit tisztázok talán, a Vince Zoltánnál van egy ilyen kitétel, hogy komisz, vagy komi, vagy hogy kell ezt ejteni?
Igen. Hát a Bocuse d'Or-nál ugye alapvetően a 4 csapattag van. Mindig van egy versenyző, úgy ahogy mondta, a Roland volt a versenyző. A komi, ő a fiatal szakács, tehát ő még 22 éves nem lehet a verseny időpontjában. Ezt próbál egy picit generációkat felépíteni a Bocuse d'Or-on, és a fiatalokat is bevonni ebbe a csodálatos versenybe. Aztán van nekünk egy coachunk, ő Dalnoki Bence, ő a standétteremből érkezett, ő a legeredményesebb Bocuse d'Or versenyző, hiszen ő Lyonban volt már a pódiumon, tehát a harmadik helyen, és európai döntő második helyzet, illetve Szél Tamás ült egyébként a zsűriben, ő a standétterem tulajdonos séfje, és ő volt az, aki kóstolt, hiszen minden ország egy fő delegál a zsűribe.
Említette azt, hogy a magyarok milyen ízvilággal próbálták megismertetni, hát ez egyrészt a zsűrit, nyilván a jelenlévőket is. Gondolom én nagyon nehéz egyébként előzetesen azt mondani, hogy ki esélyes ilyenkor, ki kevésbé esélyes, mert mindenki különböző típusú ételekkel készül. Hogyan lehet egyáltalán értékelni az elkészült étkeket? Rendkívül kifinomult ízlésű emberek vannak, vagy a felhasznált anyagoknak az ötletességét? Mit szoktak ilyenkor nézni a versenyen?
Nagyon sokrétű az értékelés, hiszen van egy vizuális része a dolognak, és nyilván van egy konyhai része a dolognak, tehát a konyhai munka mennyire tisztán, mennyire csapatszellemszerűen, mennyire anyagfelhasználás racionálisan, mennyire pazarlóan, mennyire tisztán dolgoznak, ő a konyhai zsűri pontszáma. És nyilván van egy pozitív zsűri, ahol meg a világ leghíresebb séfjei, 2-3 Michelin-csillagos séfek ülnek benne, tehát ebből a 3 alap pontból tevődik össze az összpontszáma a versenyzőnek a verseny végén.
Említette azt, hogy volt már korábban pódiumunk, aki pódiumon harmadik helyen szerepelt. A magyar séfek mennyire ismertek, elismertek ebben a világban? Mert gondolom azért ez egy nagyon kiemelt gasztronómiai rész.
Hát ugye a Bocuse d'Or egy 35 éves hagyományra tekint vissza, mi 2013-ban voltunk először Lyonban, Szél Tamás révén egyébként, úgyhogy van egy 13 éves múltunk. Ez nyilván kevesebb, mint a fele, mint az alapvető résztvevő csapatoknak. Nem nagyon tudok olyat mondani, hogy ilyen későn kerültek be a Bocuse d'Or vérkeringésébe, ilyen eredményük lenne, hiszen Tamás megnyerte 2016-ban a Bocuse európai döntőt, Bence ugye 22-ben volt második, és Felirionban szóltott állni a pódiumra is. Úgyhogy én azt gondolom, hogy nyilván az eredményről meggyorsulni, tehát ugye a skandináv országok borzalmasul szerepelnek ezen a versenyen, hiszen most is a dobogó két helyét elvitték a skandinávok, ugye a dánok nyertek, és a norvégok lettek a másodikok.
Hallottam már egyébként arról, hogy főleg a dán éttermek azok valami elképesztő színvonalat képviselnek, ami a magas gasztronómiát illeti. Leginkább egyébként az anyagok ötletes felhasználása emel egy éttermet csúcsszintre, vagy maga a nagyon szokatlan ízkombináció. Mi az, ami egyébként akár egy, akár két Michelin csillagossá tehet egy-egy éttermet?
Hát a Michelin megvannak a saját paraméterei, amely szerint osztályozza, hogy melyik étterem milyen minősítést kap, és szerintem Dánia egy nagyon jó példa arra, hogy egy 15-20 éve azt gondolták, hogy megmutatják a saját kultúrájukat, gasztronómiájukat, és Kopenhága egy rendkívül izgalmas gasztronómiai színhely lett. Ez nyilván hatással van a nemzetgazdaságra, hiszen turizmus, szállodák, éttermek, ez egy nagyon tudatosan és nagyon okosan és nagyon bölcsen felépített rendszer, ami most szerintem most már a magot elvetették 20 éve, szépen metszegették, kötözgették, és most már szedik a gyümölcsét ennek az egész történetnek.
Magyarország ebben a tekintetben hogy áll? Mert persze nálunk is vannak Michelin csillagos éttermek, vannak kiemelt gasztronómiai szakemberek, de én azt hallottam, hogy azért el kellene még egy-két jó étterem, egy-két kiemelkedő gasztronómiai minőségű étterem, nem csak Budapesten, hanem akár vidéken is, és ez mondjuk jobban tudná vonzani a minőségi turistát.
Nem kérdés, tehát ez mindenképpen ez a cél, és ezen dolgozunk, illetve 20 éve. Ugye a standétteremmel két Michelin csillagot birtokolunk, nyilván a cél nem az, hogy megtartjuk ezt a kettőt, hanem hogy elérjük a harmadik csillagot, mert végül csak mégiscsak a kb. 153 Michelin csillagos étterem a világban, az azért már egy önálló utazásra sarkalja a vendégeinket. Egyébként nekünk az étteremben már nagyon-nagyon sok asztalfoglalásunk úgy van, hogy akkor foglalja be a szállását, hogyha mi már helyet tudunk megadni az étterembe. Szerintem ezek jó jelek. Nyilván az útnak nem a végén vagyunk, hanem a közepén, és minél többet dolgozni, és minél több jó étterem lesz, annál színvonalasabb, és annál jobban költő vendége fognak Budapestre és az országba érkezni.
Mi kell ahhoz, hogy egy étterem három csillagossá váljon, három Michelin csillagossá?
Hát ez nagyon nehéz kérdés, nyilván megkérdezhetetlen az alapanyag használat, tökéletes technológiai használat. Azért világon a több millió étteremből összesen 150 nagyságrendileg háromcsillagos étterem van, tehát ez egy egészen kimagasló gasztronómiai élmény. Azt tudom megfogalmazni, hogyha mondjuk a művészetekre fordítom le, mint az ember elmegy opera előadásra, három évát ott tölt, és ez tökéletes gasztronómiai, kulturális, bor, és dizájn és minden élmény éri őt végén, tehát szerintem az elengedhetetlen előfeltétele annak, hogy valaki három csillagot kaphasson.
Magyarországon egyébként alapanyag tekintetében megvannak ez a feltételek? Tehát van elegendő olyan helyi termelő, akár helyi borász?
Nincs. Tehát mi a standitemben a legbüszkébbek lennénk, hogyha csak magyar alapanyaggal dolgozhatnánk. Nincs. Tehát a fele alapanyagunk az külföldről származik ahhoz, hogy mi ezt a világszínvonalú produkciót tudjuk nyújtani a vendégeink számára.
Hát ez őszintén szóval elég szomorú, vagy jobb lenne, hogyha ez nem így lenne. Mi lenne egyébként ennek a megoldása, a helyi termelőknek a helyzetbe hozása?
Hát ez nagyon nehéz.
Nagyon nehéz.
Ugye a tyúk és a tojás szituációja. Tehát ha van egy termelő, és ő kiváló minőségű termelő, de nem veszik meg tőle, mert drága, akkor előbb-utóbb föl fogja adni. Hogyha valaki középszerűen termel, azt nem tudja használni a csúcsgasztronómia. Tehát ez egy nagyon-nagyon-nagyon hosszú évek kutató munkája és kapcsolatépítési rendszere van nálunk a standban. Idestóban vannak 20 éves partnereink, de nyilván még több kellene ahhoz, hogy nekünk külföldi beszállítókkal ne kelljen dolgozni. Nekünk is ez lenne az öröm. Nem lennénk kitéve a forint-euró állandó változásának, tehát egy sokkal egyszerűbb életünk lenne hazai forrásból vásárolni, de egyelőre nem megy, hogy a világszínből a teljesítményt akarsz nyújtani egy étteremben Magyarországon.
Említette a dánokat, skandinávokat, akik kiemelkedőek. Azt gondolja az ember, hogy a franciák is ide tartoznak. Melyek számítanak még a csúcs gasztronómiai nemzeteknek? Én múltkor az egyik streaming szolgáltatónál elég furcsa élményben volt részem, dél-koreai gyakorlatilag helyi szakácsversenyt néztem, ami nagyon-nagyon kiemelt, gyakorlatilag show jellegű sorozat volt. Dél-Korea is például ilyennek számít?
Szerintem az egész ázsiai térség. Tehát ugye Japán a legerősebb, a Michelin értékítő szerint, tehát Tokió a legerősebb város a világon. de beszéltünk Szingapúrról, Hongkongról, Kínáról, iszonyatos erővel jönnek fel az ázsiai térségek, és a Michelin fedezi föl őket, és egyre több, egyre jobban értékelt étterme van a világnak ennek a tájának. Nyilván a hagyományos klasszikus éttermek, Spanyolország, Olaszország, Franciaország, Skandináv térség, ezek az igazi nagy gasztronómiai hatalmak, itt van a legtöbb Michelin csillagos étterem ezekben az országokban.
Még így zárszóként, hogyan lehet, hát nem tudok most jobb szót erre, jól létrehozni egy ilyen magas gasztronómiai helyet, akár egy Michelin csillagos éttermet? Mindenképpen szükség van nagyon jó beágyazottságra helyi termelőknél, vagy akár ennélkül is el lehet indulni, és a lényeg a jó hírverés, meg persze hát a jó csapat.
Hát az elképzelés az, hogy hihetetlen tudásnak kell rendelkezésre állni, tapasztalatnak kell rendelkezésre állni, elképesztő alázatnak, munkának és kitartásnak kell lennie az, hogy valaki sikeres legyen, és néha hosszú éveket kell beletenni a megfizetett munkába, a szürke hétköznapokba, és én hiszem azt, hogyha ezt minden az ember megpróbálja beletenni ebbe a dologba, akkor előbb-utóbb sikeres lehet.
Hanvas Zoltánt, a Bocuse d'Or Akadémia elnökét hallották. Köszönjük, hogy rendelkezésre állt, és jó napot, jó munkát ennek, viszonthallásra.
Én köszönöm, viszonthallásra.